Milyen csodálatos azt tudnunk, hogy élő Krisztusunk van. Nem vagy egyedül. Gyerekes dolog, ha csak ülsz és siránkozol. Ó, bajban vagyok, és elhagyott mindenki. Senki sem segít rajtam. Kihez menjek? Mit gondolsz? Az Úr Jézus mit csinál a mennyben? Tudatában vagy-e ott létének? Miért nem fordulsz hozzá? Emlékszem rá, hogy beszéltem egy édesanyával, akinek fia elhagyta feleségét, és egy másik asszonnyal állt össze. Az édesanyát magammal vittem, amikor elmentem, hogy beszélgessek azzal a másik asszonnyal. Nem változtatta meg a döntését, és eltökélte magában, hogy összeáll a férfival. Szegény édesanya, amikor hazavittem, a kocsiban elkezdett sírni. Ó, Istenem, miért hagytál el engem? Mire hazavittem, már egy kicsit összeszedte magát, és mentegetőzött. Sajnálom, mert azt mondtam, hogy Isten elhagyott engem. Nem hiszem, hogy elhagyott volna. Biztosítottam őt, hogy Krisztus örökké él, hogy közben járjon értünk. Bármi hűtlenek vagyunk, ő mindig hűséges hozzánk. Csodálatos arról tudnunk, hogy odafönt van, és érdekünket képviseli, mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 26. vers. Az ilyen főpap illett hozzánk azt jelenti, hogy Krisztus éppen az, akire szükségünk van. Ő fizeti ki a számlánkat. Ő éppen értünk van, nem lehetne jobb segítőnk, mint ő. Ő szent, vagyis kapcsolatban van Istennel. Ő a szent Isten fia, ártatlan, ami azt jelenti, hogy minden rossz indulattól, ravasságtól és gonoszságtól mentes. Amikor azon kap, hogy vétkezel, akkor nem ravasz ügyvédként veszi észre bűnödet, hanem azért, mert ő már kifizetett érted mindent, és a büntetést nem kell többé vállalnod. Szeplőtlen, tehát mentes minden erkölcsi tisztátalanságtól. Ez Isten válasza az őt káromló filmekre, dalokra és korunk irodalmára. A Biblia világossá teszi, hogy az Úr Jézus mentes volt az erkölcsi tisztátalanságtól, aki a bűnösöktől elkülönített. Olyan, mint mi, mégis más, mint mi. Elvegyülhet a bűnösök között, és ők nem érzik magukat kényelmetlenül jelenlétében, de ő maga nem volt bűnös. Ellenségei azzal vádolták, hogy a bűnösökkel és vámszedőkkel társalog. Ő tényleg ezt tette, de nem vegyült közéjük. Elkülönült a bűnösöktől. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 27. vers. Figyeld meg, hogy az Úr Jézusnak nem kellett áldozatot bemutatni a saját bűnéért, mert nem volt bűnös. Ha szükséges lenne, hogy az Úr Jézus visszajöjjön, és ismét meghalljon érted, ő megtenné. Egy napon visszajön, de nem azért, hogy meghalljon érted. Egyszer már meghalt. Az Ószövetségben említett folyamatos áldozat bemutatás bizonyára nagyon elavult és fáradtságos volt. Biztos vagyok benne, hogy amikor a papok találkoztak a medencénél, hogy megmossák kezüket és lábukat, talán odafordultak egymáshoz és így szóltak. Hányszor voltál már itt, ezen a napon? Nem is tudom, biztos vagyok benne, hogy legalább egy tucatszor már itt voltam. A másik ezt válaszolhatta. Akkor én 15-ször voltam itt. Megmostam a kezem ugyanennyiszer, hogy már kérges lett a tenyerem miatta. És nézd a lábam, mintha egész nap a vízben álltam volna. Annyira belefáradtam már abba, hogy állandóan áldozatokat kell vinnem az oltárra. Ez nagyon fáradtságos lehetett, és ha Áron hallotta beszédüket, Azt hiszem, így szólt. Egyetértek veletek, hogy ez a szertartás kipáraszt titeket, de tudjátok, hogy Isten próbál nekünk valamit mondani. Ő azt akarja elmondani, hogy a bűn szörnyű, és vérontást követel, de majd elküld valakit, aki meghal értünk a kereszten. Amikor ezt teszi, többé nem lesz vérontás. Kifizeti a büntetést, mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 28. vers. Az ószövetségi főpapnak áldozatot kellett bemutatni a saját magáért, az Úr Jézus sohasem tett ilyent. Főpapunk van, akit megérinthetünk, aki elérhető a mai napon is. Itt van, hogy segítsen és megértsen, de szent, ártatlan, szeplőtelen és a bűnösöktől elkülönített. Egy csodálatos levél víznyomata van előttünk ebben a fejezetben, ami valójában az előző fejezet 25. versénél kezdődik. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Ez a vers a kulcsa ennek a szakasznak. Látod, a hangsúly arra a tényre esik, hogy az Úr Jézus Krisztus él. Nem halott, nincs kereszten, nem fekszik a sírban. Feltámadt a halálból, és a levél most az élő Krisztust hangsúlyozza. Aztán a 26. versben ez áll. Mert ilyen főpap illet hozzánk, rá van szükségünk, szent, Istennel való kapcsolatában, ártatlan, soha sem árt senkinek, soha nem indulatos, szeplőtlen, mentes minden erkölcsi tisztátalanságtól, aki a bűnösöktől elkülönített, életében és jellemében, jól lehet itt van köztünk, és azt akarja, hogy hozzá menjünk, és aki magasabbra jutott az egeknél, Isten jelenlétében van. Áldozatának értékét írja le a 27. vers. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Áldozata nem ezüst, arany, bikák vagy ökrök fölajánlása volt, saját magát ajánlotta fel. Nála nincs nagyobb érték. A 28. vers így szól. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Bizalmunkat nem pusztán emberbe tesszük, amikor Jézusban bízunk, hanem Isten emberbe helyezzük. Mivel ő ember, együtt érezhet velünk, és képes teljesíteni szükségleteinket. Ő királyi pap, ő igazságos pap, ő a békességet megteremtő pap, ő személyes pap, értünk szolgál. Nem örökli tisztségét, vagyis nem Áron családi vonalán jött. Ő örökké való pap. Most itt a 8. fejezetben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus az ószövetséginél magasabb rendű szent helyen szolgál jobb szövetség által, ami jobb ígéreteken alapul. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 1. vers. Ez a legfontosabb. Itt nem összegezést végez, jól lehet ez a gondolat is benne rejlik. Ennél többet tesz. Hadd adjak egy szó szerinti fordítást. A tények vizsgálata alapján, amelyekről szóltunk, ez a központi kérdés. Olyan főpapunk van, aki a mennyekben a felség jobbjára ült. Amint már említettük, ez a zsidókhoz írt levél fő vízjele, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Krisztus olyat tett, amilyent egyetlen pap sem cselekedett az Ószövetségben. Ott nincs olyan pap az ároni vonalon, aki valaha leült a szent sátorban. állandóan sürgött forgott. Miért? Mert munkáját el kellett végeznie. Mindezek árnyékok, amelyek a befejezett áldozatra mutatnak. Most Krisztus meghalt, mindent elvégzett, és nem szükséges arra gondolnunk, hogy eléggé meg kellene érdemelnünk az üdvösséget. Csak az szükséges, hogy forduljunk Jézus Krisztushoz, és bízzunk benne, mint megváltónkban. Ő leült, mert elvégezte a megváltás művét. Csak azt kéri, hogy fogadjuk el. Annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 2. vers. Bécalél vezető kézműves volt, aki gyönyörű bútordarabokat készített a szent sátornak. A frigyláda és az aranygyertyatartó aranyból készült, és nagyon díszes volt. Mindent ember készített, jól lehet a Szentlélek irányította őket. Ezzel szemben az Úr Jézus olyan szent sátorban szolgál, amelyet ő maga alkotott a mennyben, mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 3. és 4. vers. Ez a vers világossá teszi, hogy a jeruzsálemi templom még mindig létezett, és hogy a papok folytatták szolgálatukat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 5. vers. Véleményem szerint, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy építse fel a szent sátort a pusztában, akkor megadta neki a mennyei eredetinek a mintáját, az igazi, valódi szent sátorét. A szent sátor a maga gyönyörű egyszerűségében Jézus Krisztus típusa, ami csak nem elveszett a templom bonyolult részletei között. A szent helyet sátornak nevezték, amelynek oldalait felállított deszkák alkották, és mindkét oldalukat arannyal borították. Hosszúsága 15 méter, szélessége 5 méter volt, és két részre oszlott. Az első részben volt az úgynevezett szent hely. Ebben három bútordarabot helyeztek el. Az aranygyertyatartót, az aranyból készült szent kenyerek asztalát, és az aranyoltárt, ahol illatszereket égettek, ezen kívül más nem ajánlottak fel az oltáron. A gyertyatartó Krisztus előképe volt, aki a világ világossága. A szent kenyerek asztala őt szimbolizálta, mint az élet kenyerét. Az aranyoltár, amelynél a főpap imádkozott Krisztusról, ami nagy közbenjárónkról beszélt. Aztán az engesztelés nagynapján a főpap átment az elválasztó kárpiton, a belső terembe, a szentek szentjébe, ahol két bútordarabot helyeztek el. A szövetség ládáját, egy fából készült ládát, amelyet kívül-belül arannyal borítottak. Ebben volt a 10 parancsolat két kőtáblája, egy mannás kanna és Áron kihajtott veszeje. A 10 parancsolat arról a tényről beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus a törvény betöltéséért jött el, és ő az egyetlen, aki képes teljesíteni azt minden részletében. Aztán a mannás korsó azt a tényt hirdeti, hogy ő az élet kenyere ma is. Áron kihajtott veszeje Krisztus feltámadásáról szól. A frigyládát díszes fedél, az úgynevezett kegyelem széke borította. A vert aranyból készült két kerubot helyezték legfölülre. Évente egyszer a főpap vért hintett a kegyelem székére, és emiatt nevezték kegyelem székének. Az volt Isten lakóhelye, vagyis az a hely, ahol Isten találkozott Izrael fiaival. A szent sátor körül volt egy udvar, amelyet 50 méter hosszú, lenből készült kerítés vett körül. Ennek szélessége 25 méter volt. Abban a külső udvarban két bútordarab helyezkedett el. Az első volt a bronzoltár, ahol minden áldozatot bemutattak. A bűn kérdését ott rendezték el, de mivel a szentek továbbra is vétkeznek, volt egy mosdómedence, ahol a papok mosakodtak, és ezzel jelezték a bűnből való megtisztulást. A szent helyen szolgáltak a papok, és ott fejezték ki Isten iránti tiszteletüket. Istent imádjuk, amikor imádkozunk, igéjével táplálkozunk, és jelenlétének világosságában járunk, vagyis engedelmeskedünk neki. Csak a főpap, és ő is csak évente egyszer léphetett be a következő helyre, a szentek szentjébe. De amikor az Úr Jézus meghalt, az elválasztó függöny ketté hasadt, ami azt jelentette, hogy örökre megnyílt az út a szentek szentjébe és Isten jelenlétébe. Elmondhatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a horizontálisan működő szent sátort függőlegessé tette, és a szentek szentje most már a mennyben van, mert ő ott lakik. A következő fejezetben találjuk a füstölő oltárt, együtt a szövetség ládájával, amelyek most a mennyben vannak. Ezek azért vannak ott, mert Krisztus is ott lakik. Ha ott lettél volna Izraellel a pusztában, láthattad volna a szent sátor a sátortábor középpontjában, és körülötte helyezkedtek el a törzsek sátrai. Láthattad volna a szent sátor fölött a felhőoszlopot nappal, és a tűzoszlopot éjjelente. Láttad volna a papokat, amin sürögnek, forognak, és végzik szolgálatukat az áldozatok szolgálatában, és gyakorolják az Isten rendelte szertartásokat. Ez mind a mennyei valóság árnyéka volt. Napjainkban Jézus ott van a mennyei szent helyen, és érdekünkben ténykedik. Most talán így szólsz. Azt mondtad, hogy amikor ehhez a szakaszhoz érkezünk, a levélíró majd finom húsételeket fog felszolgálni. Úgy látszik, hogy még mindig tejet iszunk, mert amit eddig tanulmányoztunk, az nagyon egyszerű. Mikor megyünk már egy kicsit beljebb? Most jön a finom sült hús, és szeretném azonnal föltálalni. Személyes formában tárom eléd. Valóságos-e neked Krisztus ebben a pillanatban? Ha még mindig a szertartásokhoz kötődsz, és gyönyörű templomi alkalmakon veszel részt, ebben persze nincs semmi rossz, nehogy félreérts, de ha azt gondolod, hogy ez az Isten tisztelet, és ha azt gondolod, hogy Isten szolgálod azáltal, hogy vasárnapi iskolai osztályt vezetsz, vagy éneket tanítasz az énekkarban, mondok neked valamit. A levélíró azt üzeni neked, hogy Jézus a mennyben van ebben a pillanatban is az érdekedben. Ez mit jelent neked? Jöjj, és ne hagyd abba a húsevést. Ne kérj megint egy pohár tejet. Ne kezd mindent előről az alapismereteknél. Hagyd ott a fazekakat és lábosokat. Üljünk le Jézus lábához. Ő legyen valósággá az életünkben. Amikor ma reggel elmentél hazulról, magaddal vitted őt. Tudatában voltál-e jelenlétének? Ő a mennyben szolgál az érdekedben. Krisztus a te közben járód. Neked oda kell menned bűnvallással. Miért okozol halálos gondot lelkipásztorodnak a problémáiddal? Miért jársz hozzá örökké tanácskéréssel? Vajon Jézus nem valóságos neked ezen a napon? Ne légy tovább csecsemő, akit mindig babusgatni kell. Növekedj naggyá! Jöjj az élő megváltó jelenlétébe! Erről beszél neked az író. Ó, bár csak levenné Isten a fájtlat a szemedről, és Jézus Krisztus tenné valósággá, teljes hatalmában, teljes kegyelmében, teljes szeretetében, és érted való teljes gondviselésében. Valaki ezt kérdezte tőlem, miért nem vonod fel a hadizászlót? Miért nem harcolsz a korrupció és törvénytelenség ellen? Azért nem prédikálok ezek ellen, mert Isten igéjét tanítom, és próbálom az embereket az élő Krisztus jelenlétébe vonni. Amikor ez megvalósul, minden más kérdés a maga helyére kerül. Ha jelenlétének világosságában állsz, akkor vele jársz az utcán. Ha bárhova szólít a munkád, Krisztus mindig veled lesz. Nem tudom, el akarod-e vinni őt magaddal? Amikor Krisztus veled van, sok mindent meg kell változtatnod az életedben. Vigyázol a viselkedésedre, amikor tudatában vagy Jézus Krisztus állandó jelenlétének. Ő élő közben járód-e mai napon? Ő élő Krisztus. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram Jézus, hogy velem vagy szüntelen, és hozzád fordulhatok minden kérdésemben. Rád nézhetek, téged követhetlek, és hallhatom szavadat. Ugyanakkor megadod az erőt is, hogy járjak utadon, és el ne tévedjek, bármilyen sötét is vesz körül. Ámen.